Ultimátum. Megfenyegette a kötelező kvótát elutasító visegrádi országokat a belga miniszterelnök. Stabilitás. Tartós és gyors növekedésre számított Európa a most közzétett gazdasági előrejelzések szerint. Nyitott kapuk. A Nyugat-Balkán országai is csatlakozhatnak az Unióhoz, de ennek szigorú feltételei vannak. Ezek az európai idő mai témái, most következzenek a részletek. A mikrofonnál a szerkesztő Gung László. Szokatlanul durva kirohanást intézett a visegrádi országok ellen a belga miniszterelnök, aki egy lapinterjúban úgy nyilatkozott, hogy a dublini reform ügyében ultimátumot fogalmaznak meg a visegrádi országok felé, akik megtagadják a szolidaritást és a migránsok befogadását. Konszenzus hiány minősített többséget alkalmaznak az első szemeszter végén, hogy nélkülük dönthessenek. Vajon komolyan kell-e venni ezt a fenyegetést, és egyáltalán mi állhat a kirohanás mögött, hiszen a kötelező betelepítési rendszer nyilvánvalóan megbukott, még ha ezt nyíltan sokan nem is ismerik be. Kérdezem Kovács Istvántól, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójától.
Kelet-Európában és Nyugat-Európában is elegük van az embereknek abból a tévútból, amelyeken az Európai Unió az elmúlt években járt, és amely következtében a migrációs válság az ennyire eszkalálódni tudott, és az általános tendencia az az, hogy amíg a tagállami politikusok, akik ugye közvetlen kapcsolatban vannak a választóikkal, azok rezonálnak szépen lassan azért a választói akaratra. Az Európai Uniós vezetők nincsenek közvetlen kapcsolatban a választókkal, nincsen közvetlen demokratikus felhatalmazásuk. Ezért van az, hogy az elmúlt időszakban a kritikák jobbára uniós szintről érkeztek, nem pedig tagállami vezetőktől, és ezért is nagyon érdekes, hogy ez a hallatlanul erős kritika, ez most éppen, hogy egy tagállami miniszterelnök szájából hangzott el. Érződik a nyilatkozatból, hogy van egy politikai blokk, amelyik változatlanul szeretné a kvótákat áterőltetni. Én nem hiszem, hogy a kizárólag uniós vezetők lennének. Szerintem a tagállamok között is még mindig van olyan, aki kvótapárti, úgyhogy így tulajdonképpen a választott és nem választott politikusok alkothatják azt a blokkot, akik szeretnék áterőltetni a kvótákat. Ennek a blokknak a nevében beszélt a belga miniszterelnök. Hát az jó kérdés, hogy van-e még akkora ez a folyamatosan csökkenő blokk, hogy át tudjon erőltetni egy ilyen horderejű döntést, mert hát itt nem arról van már szó pusztán, hogy kizárólag a visegrádi államok elleneznék a kvótás döntéseket, hát azért itt a tagállamok jelentős része tisztában van azzal, hogy lehetetlen végrehajtani egy ilyen rendelkezést. Nehéz szavazás lenne az, amelyiken ugye a tanácsban kettős többséggel kellene ezt áterőltetni. Én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy most összejönne egy ilyen kvóta párti többség. Elhamarkodott és elbizakodott lehet a belga miniszterelnöknek a nyilatkozata.
Ennek függvényében akkor nem is kell túl komolyan vennünk ezt az ultimátumot, amire a magyar kormány határozott választ adott. Nem engedünk a zsarulásnak, ezt mondta a miniszterelnök.
Mindenképpen komolyan kell, hiszen azt mutatja, hogy továbbra is napirenden van az ügy, és egyáltalán nem igaz az, hogy megszűnt volna az a veszély, amit a kvótás javaslat jelent Magyarország tekintetében. Példáról venni nem szabad a fenyegetés, pusztán arra utaltam, hogy mondjuk ahhoz képest, amikor elfogadta 2015. szeptemberében a magyar jogszabálycsomagot, amelyik ugye megalapozta a határvédelmet, Magyarország egyedül volt azzal a véleménnyel, hogy a migráció az veszélyes. Ehhez képest azért először a visegrádi államok zárkóztak fel Magyarország mellé, de utána szépen lassan azért több állam is a kvótás döntést vagy direktben elszabotálta, mint például Ausztria, vagy nem hallatta olyan erősen a hangját, de szépen csendben azért csak elszabotálta a döntést, például Románia meg Bulgária. Természetesen továbbra is a visegrádi államok állnak az ellenzőknek a középpontjában, további szövetségeseket kell gyűjteni maguk köré, hiszen még mindig fennáll a veszélye annak, hogy ráerőltetnék az államokra ezt a bizonyos kötelező erejű szétosztási mechanizmust.
Meg lesznek ezek a szövetségesek? Nyíltan is kimernek állni a visegrádi négyek mellett azok, akik egyébként háttérbeszélgetéseken, a folyosói beszélgetéseken elutasítják a kvótát, ha arra kerül a sor?
Egyre inkább a politikai tendencia az erre mutat. Ugye Ausztriában bekövetkezett egy olyan politikai fordulat, aminek következtében azok az erők kerültek kormányra, akik egyértelműen elutasítják a kvótákat. Olaszország gyakorlatilag a kapujában áll egy ilyen politikai fordulatnak. Felmerül annak a kérdése, hogy egy ilyen ennyire megosztó döntést bemernének-e vállalni a kvótapártiak. Egyáltalán nincsen szükség az Európai Uniónak további megosztottságra, és ezért volt korábban, még maga Jean-Claude Juncker is azt mondta, hogy majd akkor kell dönteni a kvóták kapcsán, hogyha lesz valami fajta egyesség. Hát most úgy néz ki, hogy a stratégia az változott. Nyáron mégis megpróbálnák majd ráerőltetni a tagállamokra a kvótát, annak ellenére, hogy politikai konszenzushoz nem hogy közelebb kerültünk volna, hanem nagyobb a megosztottság ebben a kérdésben, mint korábban bármikor.
Vajon a német álláspont változik? Változhat a formálódó nagy koalíció jegyében a belügyminiszter jelölt bevándorlás ellenes?
Ez egy valóban nagyon fontos aspektusa, nem csak a migráció kérdéskörének, hanem egész Európa jövőjének, hogy hogyan fog kinézni a következő német kormány. Javaslatok és jelöltek vannak, de hát való igaz, hogy a migrációs politikában főszerepet játszó belügyminiszteri tárcát azt a jelenlegi állás szerint az a Horst Seehofer kapná, aki nem igazán barátja bármifajta szétosztási mechanizmusnak. Az ő pártja, a CSU érdemben szavazatokat bukott azon, hogy Merkel álláspontját osztotta az előző politikai ciklusban, és most sokkal karakteresebben próbálnak már fellépni Seehoferék migráció ellenes üzenetekkel. Elképzelhető, hogy a következő német kormányban sokkal jobban fogják tudni érvényesíteni az akaratukat.
Európai idő.
Nyilvánosságra hozta a héten Nyugat-Balkán stratégiáját az Európai Bizottság. Az érintett országok előtt nyitva áll az Európai Unió ajtaja, azonban az esetleges jövőbeli csatlakozásnak előfeltétele, hogy a hatállamban átfogó és meggyőző reformokat hajtsanak végre számos területen, közölte Jean-Claude Juncker, a testület elnöke. Itt van brüsszeli tudósítónk, Baracka Eszter, akitől először azt kérdezem, hogy mennyire komoly az unió szándéka ezen a téren. Eddig elutasító volt a bővítést, illetően a hozzáállás.
2003-ban mondták ki, hogy a Nyugat-Balkán jövője az Európai Unióban van, és azóta történtek dolgok az egyes országok esetében, de voltak éppen nem beszélhetünk arról, hogy valamiféle bővítési hajlandóság lenne, sőt, éppen bővítési fáradtság van, ahogy ezt itt mondani szokás, a nyugat-európai országok nem akarnak senkit sem felvenni. De a helyzet annyiból mindenképpen megváltozott, hogy egyrészt a Brexit miatt a hangsúly most nagyon az egységen van, és azon, hogy az Európai Unió nem gyengülhet, márpedig az új tagok fölvétele, a bővülés az mindig egyfajta erősödést jelent globális téren. Azután ott van a növekvő kínai és orosz befolyás a Nyugat-Balkánon, amelyiknek stratégiai fekvése van. Nem lehet, hogy az Európai Unió háttérbe szoruljon. A Nyugat-Balkán egy puskaporos hordó volt az elmúlt évszázadokban, el szeretnék kerülni, hogy megint az legyen, és hát nyilvánvaló, hogy a stabilitást és a biztonságot egyfajta európai perspektíva is előteremtheti, nem beszélve arról, hogy ott van a nyugat-balkáni migrációs útvonal, tehát mindenképpen a Nyugat-Balkán, mint térség, és az Európai Unió egymásra vannak utalva.
Az Unió tehát kinyitja a kapuit a csatlakozni szándékozó nyugat-balkáni országok előtt, viszont ennek nagyon szigorú feltételei vannak. Mi mindent várnak el az érintettektől?
A mostani javaslat 6 kiemelt kezdeményezést tettek, ahol konkrét eredményeket várnak annak érdekében, hogy előrelépés történjen. Ilyen például a jogállamiság kérdése, azután a biztonság, migráció kérdésében, itt a határvédelemről van szó, a szervezett bűnözés és a korrupció ellenes harc erősítéséről. Azt tudjuk, hogy mindkét dolog nagyon jelen van a térségben. A nacionalizmus, a radikalizmus visszaszorítása szerepel egyfajta migrációs együttműködés. Azután az Európai Unió segítséget is nyújtana ezeknek az országoknak, országoknak a társadalmi gazdasági fejlődéséhez, például magánberuházásoknál növelni a garanciát, támogatná a kezdővállalkozásokat, a kisvállalkozásokat. Ami talán a leginkább kézzelfogható ajánlat az EU részéről, például közlekedésben, energia, hálózatokban kiterjesztenék ezt a térségre, hasonló gondolkodás van az úgynevezett digitális menetrendnél is, ami például azt jelenteni, hogy ezekben a nyugat-balkáni országokban is az EU-hoz hasonlóan csökkentenék mondjuk a mobiltelefonálás barangolási díjait, de hát cserébe ugye a feltételeket mindenütt teljesíteni kell, ilyeneket, hogy a jó szomszédi kapcsolatokat kell ápolni, normalizálni kell a helyzetet.
Itt Horvátországra gondolhatunk. Horvátország egy kényes pont ebből a szempontból, mert megakadályozhatja a bővítést, de ennél is fontosabb tán a Szerbia és Koszovó közötti vita feloldása, ami pillanatnyilag lehetetlennek tűnik, már pedig ez kulcskérdés. Belgrád nem sok jóra számíthat, hogyha nem rendezi ezt a problémát.
Ezt külön megemlíti a javaslatban az Európai Bizottság, hogy a szerb-koszovói kapcsolatok normalizálása lényegében az integráció alapfeltétele, mégpedig úgy, hogy egy jogilag kötelező érvényű megállapodás kell, hogy szülessen a két ország között. Nem reménytelen, legalábbis az Európai Unió vezetői szerint ez a helyzet, elég régóta húzódnak ezek a tárgyalások, ez akár jövő őszig meg lehet, bízunk benne, hogy így lesz. Koszovó egyébként nem csak a Szerbiával való kapcsolata miatt nehéz eset, hanem azért, mert Koszovó a függetlenségét egyoldalúan kiáltotta ki annak idején, és még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek nem ismerik el az önálló Koszovót. Például Spanyolország, Szlovákia, Ciprus vagy Románia. A szlovákok ebben az ügyben állítólag az Európai Bizottságot támogatják, tehát ők nem gördítenek mondjuk ezelé akadályt. Ami pedig Horvátországot illeti, hogyha már említetted, ez is valóban kulcskérdés, hiszen nagyon fontos az, hogy a már bent lévő ország ne blokkolhassák akár bilaterális sérelmek és viták miatt más tagállamok belépését. Amikor Horvátország lépett be, akkor Szlovénia támasztott különböző feltételeket. Most beépítenének valamiféle olyan speciális záradékot, ami lehetetlenné tenni azt, hogy a már tagállamok valamilyen módon blokkolhassák új tagok feltételét. Jean-Claude Juncker, aki a héten Strasbourgban volt, ott találkozott a horvát miniszterelnökkel, és állítólag ezt feltételül is szabta, hogy Horvátország nem blokkolhatja például Szerbia felvételét.
Két állam, Szerbia és Montenegro esetében ugye 2025-öt jelölték meg, mint a lehetséges csatlakozási időpontot, azonban a bizottság felhívta a figyelmet arra is, hogy ez nem céldátum.
Montenegro 2010 óta tagjelölt, Szerbia 2012 óta. Montenegro 35 fejezetből 28-at nyitott meg, és ebből ideiglenesen lezárt 3-at. A szerbek 12-t nyitottak meg, 2-t zártak le, ugyancsak ideiglenesen. De hát mindkét ország esetében vannak még hátra nagyon zűrös, nagyon rizikós, nagyon érzékeny fejezetek, tehát most még nem lehet arról beszélni, hogy ők mikor léphetnek be. Az Európai Bizottság hangsúlyozza azt, hogy a feltételek teljesítésétől függ, hogy egyáltalán mikor beszélhetnek céldátumról, de az, hogy egyáltalán egy dátumot kimondtak, ez már mindenképpen előrelépés a múlthoz képest.
Itt az Európa Idő. Idén a korábban várt 3,6 helyett 3,7%-os gazdasági növekedésre számít Magyarországon az Európai Bizottság, mely a héten tette közé esedékes téli gazdasági előrejelzését az Unió egészére és az egyes tagállamokra. Nárai Balázs a Corvinus Egyetem tanárát, Magas Istvánt kérdezte.
Hogyha az Európai Unió egészére rátekintünk, akkor a 2017-es gazdasági növekedés az euróövezetben és az uniós gazdaságok egészében is 2,4%-os volt, legalábbis a becslés szerint. Ez azt jelenti, hogy rendben lévő gazdasági növekedés van az unió egészét tekintve. Ilyen számok láttán már nem mondja azt az ember, hogy az Európai Unió nagy mértékben lemarad a világ többi fejlett régiójától, mondjuk Japántól vagy az Egyesült Államok gazdaságától. Sok évig ezt mondtuk.
Visszaállt az a normál állapot, amelyben ugye sokan reménykedtek, hogy a válság után előbb-utóbb előáll. A világgazdaság egészében, és főleg a húzó területeken, tehát Ázsiában is, az Egyesült Államokban, Kanadában, a folyamatok beálltak abba a normál helyzetbe, ami a 2,5-3%-ot jelent. Hogyha Európa, és nem csak az eurozóna, hanem a teljes 28 tagú Európai Unió tudja hozni ezt a 2,3%-os növekedést, az egy nagyon jó teljesítmény. Persze emögött sok tényező van, főleg az, hogy az infláció az nem szabadult el, sőt, kezdi elérni azt a kívántet, amelyet normálisnak tekintünk, tehát az a 1,5-2%-os ütem, amely azt mutatja, hogy igen, a piacok bővülnek, igen, az emberek vásárolnak, igen, van egy mérsékelt áremelkedés, ami reménykeltő, de semmiképp nincs az energiafronton elszabadult árhullám, és nincsen a mezőgazdasági maginflációban nem szereplő nesterékek.
Most még 28 tagú az Unió, jövő márciustól vélhetően 27 tagú lesz. Ez milyen jellegű kockázatot rejt?
Tisztán technikai feltételezés alapján 2019-ben az Egyesült Királyságban az várható, hogy a státuszkó alapján próbálták számolgatni az Egyesült Királyságnak a növekedési és egyéb tényezőit, és hát arra jutottak, hogy tulajdonképpen az Egyesült Királyság kedvezőtlenebb helyzetbe fog kerülni, mert ugye semmibe igazából már érdemben nem tud beleszólni, de az látszik, hogy komoly ára lesz a Brexitnek, itt a hivatalos megfogalmazások, persze ez nem így hangzik el, de a kívülről rátekintő szakértők ezt egyértelműen így látják, hogy növekedési vesztesége lesz az Egyesült Királyságnak, és munkahelyek is bizony el fognak veszni, de hogyha kialakulnak azok a reményteljes tárgyalási pozíciók, amit itt a brit kormányzat hát szeretne elérni, akkor esetleg mégse lesz akkora károkozás.
Ugye Közép-Európa az átlagnál nagyobb mértékben növekedhet idén, jövő évben is. Magyarország esetében is felfelé javították a növekedési előrejelzést. A tavalyi évre vonatkozóan 3,8%-ot, erre az évre 3,7%-ot várnak, és jövőre is 3% feletti növekedést. Ebben komoly szerepet játszik a növekvő belföldi fogyasztás is. Hogyan látja a magyar gazdaságra vonatkozóan egy fenntartható pályát vél az Európai Bizottság?
Igen, egyértelműen úgy látják, hogy itt a magyar növekedés is stabilan bekerült a 3% környékére, illetve tartósan a fölé, mondjuk talán nem lesz meg a 4% fölötti szám, de az látszik, hogy mind a fogyasztás, mind pedig az állami kiadások fenntartotta infrastruktúrás beruházás sok termelik a GDP-t, ami jövedelem szempontjából történt, majdnem mindegy, hogy kitermeli azt a GDP-t, csak növekedjen, tehát legyen költés és legyen jövedelem realizáció. Ez megvalósul, ugyanakkor látják azokat a veszélyeket is, ami ugye az előrehozott kiadás tervezést jelentett a költségvetés számára, tehát az, hogy a kormány megfinanszíroz előre egy csomó beruházást, amit először neki kell elkölteni, de ugye a nyeresség vagy jövedelem ez a típus elszámolásban tényleg arról van szó, hogy az a pénz később majd bejön, csak megfelelő eltolással. Tehát összességében eredmény szemléletben a dolog rendben van, de azért sokszor láttuk azt, hogy nem minden teljesíthető pénzügyileg abban a szintben, ahogy azt a tervezők elgondolják. Tehát itt is van egy olyan veszély, hogy később esetleg ez majd picit lefelé viszi a teljesítményt. De a jelenlegi helyzet, tehát mind a 17-es, mind a 18-as évet Brüsszelben is úgy látják, hogy az növekedés szempontjából alapvetően tartható.
És hogyha visszatérünk az egész Európai Unióra, illetve az Európai Unió sokat emlegetett déli válságövezetére. Azért azt látjuk, hogy persze az átlag alatti a növekedés, de Görögország például visszatért a GDP növekedés pályájára, és ha tavaly még csak 1% körül volt a növekedés, de idénre már, ha jól emlékszem, akkor 2,5%-ot jelez előre az Európai Unió Görögország számára. Egészen biztos, hogy a déli válságövezet legalábbis már nem húzza nagy mértékben vissza az európai gazdaság teljesítményét.
El tudom fogadni ezt a megfogalmazást. A nagy veszély elmúlt, fogalmazunk így. Vannak változatlan kényes pontok, tehát a bankrendszerben, Olaszországban is, Spanyolországban is vannak még olyan pontok, ahol, hogyha nagyon hirtelen kellene sok pénzt találni, akkor az nem menne, de én is úgy látom, hogy stabilizálni lehetett a görög folyamatokat is, és hát persze azért azt tudjuk, hogy Dél-Európában soha nem lesz Észak-Európa vagy Hollandia, tehát az a fegyelmezett, de tulajdonképpen időjárás függő gazdálkodás és működés, ami jellemzi az északi országokat, azért az nem elvárható délen, de az elvárható, hogy azért a legfontosabb területeken az uniós folyamatokat úgy kövessék, ahogy megígérték, de én is úgy látom, hogy azok a nagy bajok, amik itt korábban látszottak, azok nem törtek át, és tulajdonképpen a gazdaság úgy, ahogy rendben van, de a geopolitikai problémák és feszültségek, migrációt is, hát ugye a szíriai fejleményeket beleértve azért azok nem tűntek el. Tehát ezt látni kell.
Itt az Európa idő. A horvát-magyar kapcsolatok fejlesztéséért és a gazdasági turisztikai előrelépésért dolgozik a Pannon Európai Területi Társulás. A 67 magyar-horvát és szlovén taggal működő szervezet eszéki konferenciáján a héten a területfejlesztési problémák lehetséges megoldásait is számba vették a résztvevők. Mint azt Vitályos Eszter, az uniós fejlesztésekért felelős államtitkár elmondta, a határokon átnyúló közös programok megvalósítására 1,6 milliárd euró áll rendelkezésre ebben a költségvetési ciklusban.
Ez valamivel több, mint az elmúlt időszakban, 7-13-ban 1,5 milliárd euró volt az, ami hazánk rendelkezésére állt, illetve természetesen a partnerek rendelkezésére. Hasonló egyébként a pályázati rendszer, mint az elmúlt időszakban, és a prioritásokat tekintve is azt mondhatom, hogy egyezőség van a két időszak között. Elsősorban kulturális együttműködések, az épített környezet és a természeti környezetnek különböző fejlesztései valósulnak, meg természetesen infrastruktúra fejlesztések is, legyen az akár kerékpárút, akár közútfejlesztés, vagy éppen határnyitás.
Ezek szerint ez a rendszer jól működik?
Én azt gondolom, hogy egy nagyon picit kisebb hatékonysággal működik, mint egyébként a strukturális és beruházási alapok. Ott az volt a sikere az elmúlt időszaknak, hogy a 7-13-as pénzeket Magyarország több mint 100%-ban le tudta hívni. Azért mondom így, hogy több mint 100%-ban, mert voltak olyan részek, amelyek többletkötelezettségvállalásként rajta voltak a keretösszegen. Tehát úgy mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a kormány nagyobb összeget biztosított a bizonyos projektek esetében a lehívásra. Tehát kicsivel kisebb a hatékonyság, de majdnem megközelíti a 100%-ot.
Viszont ha már a pénzek lehívásánál tartunk, akkor a mostani kiírás az nagyon jól áll. Ugye 2017 év végéig gyakorlatilag minden megtörtént.
Így van, ahogy mondja. Több mint 106%-ig kiírtuk a forrásokat, ez azt jelenti, hogy itt is él az a 10%-os többletkötelezettségvállalás, amit a kormány jóvá hagyott. Tehát az uniós keretünk felett már megvalósultak a kiírások, több mint 540 darab pályázati felhívást jelentettünk meg, több mint 9500 milliárd forint összegben, ami a strukturális alapokat érinti. Nyilvánvalóan bízunk benne, hogy a következő időszakban sem fog nagyon-nagyon csökkenni az a keretösszeg, amit Magyarország megkap.
Következő időszak ugye a 2021-től esedékes. Ennek az előkészítése már megkezdődött, hát nyilván nagy vita várható. Főleg annak tükrében, hogy itt a Brexit jelentős összegtől esik el az unió.
Igen, ez még nem tudhatjuk pontosan, hogy mekkora lesz az az összeg, ami hazánkat meg fogja illetni a következő időszakban. Az viszont nagyon biztató, hogy a múlt héten itt járt Günther Oettinger költségvetésért felelős biztos úr, és abban erősített meg bennünket, hogy kicsivel ugyan, de azért nyilvánvalóan csökkenni fog a keret, de az, hogy kicsivel fog csökkenni, ez mindenképpen jó hír Magyarország számára, azt gondolom.
Ezek szerint az államtitkárság már tervez, előre néz.
Természetesen tervezünk, és nem véletlenül volt meg az a nagyon komoly célkitűzése sem a kormánynak, hogy a 14-20-as pénzeket minél előbb le kell kötni, és minél előbb ki kell fizetni, hiszen nem tudhattuk még akkor, hogy mit hoz a jövő, és nyilván arra készültünk, hogy minél előbb ezek a pénzek bekerüljenek a gazdaságba, a gazdasági szereplőkhöz.
Horvátország számára is fontos a határmenti régiók gazdaságának az élénkítése. Velimir Zunács, a horvát regionális fejlesztési minisztérium államtitkára szerint Horvátország ezen a téren eddig nem használt ki minden uniós fejlesztési lehetőséget.
2017. január 1-jével vettem át ezt a tisztséget. Nem volt fényes a helyzet ebben a pillanatban, amikor ugye átvettük ezt a feladatot. Azonban 2017-ben elég nagy eredményt sikerült elérni. 35%-ra tudtunk előrelépni az alapok kihasználásában. De gyakorlatilag, hogyha megvizsgáljuk a számokat, azt lehet mondani, hogy nagy előrelépés, 200-300%-os előrelépés előrelépések is jellemzik a különböző területeket, és még 2018-ban várunk csak az igazi nagy
előrelépést.
Ebben a ciklusban mire helyezik a hangsúlyt, milyen prioritások vannak? Itt arra gondolok, mint nálunk például a gazdaságélénkítés, gazdaságfejlesztés, tehát Horvátország számára mi a fontos?
Da, Hrvatska se vrlo slično odredila po tom pitanju, znači gospodarstvo nam je jedan od najvećih fokusa, naravno.
Nagyon hasonló prioritásokat szabtunk mi is, tehát a gazdaság első számú prioritás, mi mellé raktuk a mezőgazdaságot is. Természetesen nagyon sok járulékos program van emellett, inkubátorházak, ipari parkok létrehozása, beruházás ösztönzés és hasonló, de emellett vannak más programok is, amelyek szintén nagyon érdekesek, például a kulturális örökség, a természeti környezet megóvása, a környezetvédelem, illetve más hasonló
programok is. Prometa, od prirodne kulturne baštine, od naravno odlaganja otpada i tako dalje, tako dalje.
Ez volt az Európai Idő. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon, itt korábbi adásainkat is megtalálják. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gung László.
A Kossuth Rádió műsorát hallották.